Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk a Márk írása szerint való Szent Evangélium 16. részéből, a 16. rész első 8 verséből. Mikor pedig elmúlt a szombat, Mária Magdaléna és Mária, a Jakab anyja és Salomé drága keneteket vásároltak, hogy elmenvén bebalzsamozzák őt. És korán reggel, a hétnek első napján a sírbolthoz menének napfölkeltek el. És mondják vala maguk között, kicsoda hengeríti el nékünk a követ a sírbolt szájából. És oda tekintvén látták, hogy a kő el van hengerítve, mert felette nagy volt. És bemenvén a sírboltba, látának egy ifjút ülni jobb felől fehér ruhába öltözve, és megfélemlének. Azt pedig mondanékik, ne féljetek, a názáreti Jézust keresitek, aki megfeszítetett, föltámadott, nincsen itt. Íme a hely, ahova őt helyezték. De menjetek el, mondjátok meg az ő tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megyen Galileába. Ott meglátjátok őt, amint megmondotta nektek. És nagy hamar kijövén elfutának a sírbolttól, mert félelem és álmélkodás fogta vala el őket. És senkinek semmit sem szóltak, mert féltek. Isten áldással legyen az ő igéjének meghallásán, szívünkbe fogadásán és megtartásán, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő nagy nevének dicsőségére. Gyertek testvéreim, emeljük szívünket Istenhez, és imádkozzunk együtt eképpen. Atyánk Istenünk, köszönjük neked, hogy felvirradt áldott szép napunk. Köszönjük neked, hogy minden nap áldott és szép lehet, amit veled kezdünk el. Köszönjük neked, hogy azért hívtál ide most bennünket, hogy a szívünkre beszélj, hogy szólj hozzánk. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy az elmúlt héten is megtapasztalhattuk a te gondviselő szeretetedet. Köszönjük neked a most hallott igét. Köszönjük neked az Úr Jézus Krisztus feltámadását, amelyet nekünk is lehet bűnbocsánatunk és örök életünk, hogyha azt hittel elfogadjuk. Köszönjük neked az igét, amely megmutatta, hogy nincsen olyan akadály, nincs olyan kő, amit a te hatalmad ne tudna elhengeríteni. Te látod most a mi szívünknek a köveit, a szívünkben azokat az akadályokat, azokat a félelmeket, kétségeket, bűnöket, amelyek talán leterhelnek, amelyek talán elkedvetlenítenek, elkeserítenek és megakadályozzák a veled való találkozást. Azért könyörgünk, hogy szent lelked által te tedd el az útból ezeket a köveket. Te csitíts el szívünkben bút, örömöt, vágyat, hogy egyedül rád tudjunk figyelni. Azért könyörgünk, mennyei atyánk, hogy te tedd el az köveket az útból, hogy a te szent lelked szabadon áradhasson a mi szívünkben. Kérünk azért, hogy te szólj itt a te igéden keresztül. Adj vezetést, bíztatást, útmutatást és feddést is, ha kell. Szólj, Urunk, mert hallják a te szolgáid. Az Úr Jézus nevében kérünk. Ámen.
Urunk, szentelj meg bennünket a te igazságoddal, a te ígéd igazság. Ámen. Hallgassátok meg, testvéreim, a mai istentisztelet alapigéjét Márk evangéliumának 16. fejezetéből, a 9 és 13. versek közötti szakaszból. Isten így szól a fennnevezett helyről. A hét első napján, korán reggel, miután feltámadt, először a magdalai Máriának jelent meg, akiből hét ördögöt űzött ki. Ő elment és megvitte a hírt követőinek, akik gyászoltak és sírtak. Amikor ezek meghallották, hogy ő él, és hogy Mária látta, nem hitték el. Ezután más alakban jelent meg közülük kettőnek útközben, amikor vidékre mentek. Ezek is elmentek, és megvitték a hírt a többieknek, de nekik sem hittek. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, feltámadást vasárnaponként ünneplő gyülekezet, hadd kezdjem az ige hirdetést felolvasott ige közepéről. A 10. versben áll, hogy tanítványok gyászoltak és sírtak. Abban a lelki állapotban voltak a tanítványok, amit még elevenen meghatározott a két nappal azelőtti nagypéntek. Jézust elfogták, és bizonyára beléjük égtek azok a képek, azok az élethelyzetek, amelyeket szörnyűségesen átéltek azon az este és azokon a napokon. Bizonyára emlékeztek még a Gecsemáné kerti éjszakának a képeire, a fák között villogó fáklyák, Júdás áruló csókja, Péter vagdalkozása és az ő saját maguk elmenekülése, aztán az ifjú Márk hősieskedése, Krisztus szenvedése, a Golgota járás, keresztre feszítés, aztán a temetés. A sírra hengerített kő, úgy érezhetjük, hogy ezeken a síró és gyászoló tanítványokon is jelképesen, de rajta van, lenyomja őket, a mélybe taszítja őket. Gyászolnak és sírnak. Egyszerű kérdést teszek föl, de rájöhetünk arra, hogy nem is olyan egyszerű a válasz. Kit gyászolnak ezek a tanítványok? Bizonyára azt mondhatnánk az előbb elhangzottak alapján, hogy természetesen ezek a tanítványok Jézust gyászolják. Mondhatnánk egyértelműen. Azonban az alapigéből, Márk evangéliumának a rövidke történetéből kiderül, hogy nem csak Jézust gyászolták, hanem akármilyen különös, önmagukat is. Ahogy mi is gyakran, így vagyunk önmagunk elesett voltával. Gyászoljuk önmagunk fájdalmát, önmagunk nehézségeit, a magunk veszteségeit. Nekünk van szükségünk a gyászra, mert a megboldogult állapota már nem változik. És ezt a zsidók is nagyon jól tudták. A zsidó emberek akkoriban még inkább így gondolták, hiszen az volt az elképzelés a halál utáni állapotról, hogy a lélek leszáll a Seol világába, a szemtelen semmibe, és nincs folytatás, vége. A tanítványok gyászát és sírását látva nem tudunk nem gondolni a mai világ panasz, kesergés, sírás és jajveszékelés áradatára. De mennyire igazak vajon a mai gyászok és sírások? Mennyire igazak az élet problémák miatti kesergések? Mennyire igazak ezek a panaszok, amikor mellé rakjuk a régebbi nemzedékek, a 2-3 generációval ezelőtti emberek életfelfogását és megelégedettségét? A nagy és dédszülők a szenvedések ellenére is éteri nyugalmát. Sokszor hallom gyászolókkal való beszélgetések során egy-egy hosszú 70-80-90 évet megélt ember életútjának a végén következő kifejezéseket. Sorsát türelemmel viseltem. Minden körülmények között elégedett volt. Sosem panaszkodott. És ezt halva elcsodálkozom. Elcsodálkozom az ő nyugalmukon, az ő Istentől elvett és úgy élt életükön, pedig gyakran egyszerű házakban éltek, egyszerű ételeket fogyasztottak és sokat dolgoztak. Világégéseket éltek, megpadlás lesöpréseket, hit és társadalom rombolásokat, és nem volt az életükben frigider, mikro, internet, antibiotikum és shopping center, és semmi olyan, ami kellemesebbé, könnyebbé, fogyaszthatóbbá tette volna az életüket, és mégis panasz nélkül elégedetten és nyugodtan távoztak el. Ma pedig már fiatal korban is az emberek jó része felveszi a panaszkodás képességét. Panaszkodik és sír, és talán ezzel fedi le azt a jólétet, amelyben él az ember manapság. A tanítványokra visszatérve, ők is sírnak és gyászolnak. Sírnak és gyászolnak, és egy kicsit magukat siratják. A saját sorsuk felett keseregnek. Azonban a húsvét reggeli történetben az emberi mélyponton kívül a tanítványok gyásza mellett van egy másik szál is. Ez pedig a Magdalai Mária története. Jézus megjelenésének a történetei. Mária is bizonyára gyászolt, kora reggel felkelt, ahogy hallhattuk, elindult a sírhoz. Ha valaki korán kell, annak mindig nyomós oka van. Ha valaki korán kell, akkor valami nagyon fontos dolgot szeretne elintézni. De azt is gondolhatjuk, hogy Mária zaklatott volt. A többi tanítványhoz hasonlóan gyászolt és sírt. És nyilván egy ilyen állapotban az ember nem túl nyugodtan alszik. Valami zakatolt Máriában. Valami hajtotta legbelül, hogy elmenjen a sírhoz. Hogy miért ő az első? hogy miért neki jelent meg először Jézus, ezt nem tudhatjuk biztosan. Annyit tudunk erről a Máriáról, hogy a Genezáreti tó nyugati partján fekvő Magdala városából származott, és innen ered az ő neve, erre utal a magdalai név. A második fontos információ az, hogy egy nagyon megkötözött életből szabadult meg. Így írja le a Szentírás, hogy 7 démont üldözött ki belőle Jézus. 7-szeres megkötözöttsége volt. Egy nagy megkötözöttségből szabadította meg az Úr Jézus. És e szabadulás iránti hálából asszonytársaival együtt hűségesen kísérte a mestert. És bár az asszonyokat nem szokták az apostoli listába bevenni, a tanítványok listájába, de bizton állíthatjuk, hogy Magdalai Mária másik asszonyokkal együtt a legszűkebb tanítványi körbe, a leghűségesebb tanítványok közé tartozott. Együtt kísérte a mestert, és tudjuk jól, hogy amikor a tanítványok szétszélettek, akkor az asszonyok ott voltak. Ott voltak a szenvedéskor, ott voltak a keresztvitelkor, és ott voltak a kereszt tövében is. Az asszonyoknak azt a képességét, azt a jellemvonását láthatjuk ebben, hogy ők sokkal empatikusabbak, nagyobb a beleérző képességük, jobban át tudják élni Jézus szenvedését, és egyáltalán mindent, amit a másik ember érez, akár pozitív, akár negatív értelemben. Egy nagyon hűséges asszony volt tehát a Magdalai Mária. Az evangélium nem részletezi a megjelenés körülményeit, csupán lakónikus egyszerűséggel azt mondja, hogy először a Magdalai Máriának jelent meg. A megjelenés mienségéről árulkodik azonban a Szentírás eredeti nyelvén az a szó, amelyet a megjelenésre használ a Szentíró, mert ennek az igének a jelentése a megjelenés jelentés árnyalat mellett az, hogy fénylik, az, hogy felragyog, az, hogy világosságként megjelenik. Jézus tehát minden bizonnyal testileg ugyan, de egy elváltozott, egy dicsőséges testben jelent meg Magdalai Máriának. Rádöbben ezek után ez az asszony, akiknek elsőként mindez megtörténik, hogy Isten nem zárta le még Jézus életútját. Ahogy az elmúlt héten befejeztem az igehirdetést, rájön Magdalai Mária, hogy a történet folytatódik, hogy nem ér véget a halállal a történet. És nem ér véget a mélyponttal, nem ér véget a sírással és a gyásszal. Nem állnak meg az események. A nagypénteki tragédiánál nem áll meg az ember lelke az elképzelt Seolnál. Jézus újra eleven valóság. Húsvéti hit tapasztalat lett a keresztjének hitének az alapja. Ezzel igazolta Isten mindazt, amit Jézus tett és mondott. És ez lett az őskeresztjének legfőbb ünnepe. Minden héten ünnepelték a feltámadást. És nem véletlenül hajnalban ünnepelték. Hiszen ebben a világban a legszebb metaforája a feltámadásnak nem más, mint a nap felkelte. Amikor az Úr Jézus dicsőséges testéhez hasonlóan feljön a horizontból, szinte úgy láthatjuk, hogy a föld alól, a mélységből, a nap, az éltető elő, a ragyogó fénysugár. Az őskeresztjének minden héten, a szombat utáni napon, ami a mostani vasárnapunknak felel meg, hajnalban összegyülekeztek, vagy titokban, vagy nyíltan, amikor már lehetett, és ünnepelték Jézus feltámadását. És Jézus feltámadása az, ami miatt Úrnapjának nevezik a vasárnapot még a régiek. És ezért tartunk mi is Isten tiszteletet. Minden vasárnap reggel. Ezért tarthatunk mi is Isten tiszteletet, és ezért lehetünk itt, és ahogy énekeltük, Krisztus feltámadott, kit halál elragadott, örvendezzünk, vigadjunk. Minden bizonnyal ez a határtalan öröm, ami a 185. dicséretünkben is érződik, uralkodott el Magdalai Márián. És mivel az öröm az olyan, az igazi öröm legalábbis, hogy ezt nem lehet magunkba tartani, hanem megosztjuk másokkal, hogy szaporodjon, és bennünk is növekedjen, Mária is azt tette meg, amit ilyenkor az ember szokott, elindul, hogy elmondja. Elmondja ezt a nagy örömöt azoknak, akikről tudja, hogy még most is gyászolnak és sírnak. Elmondja azt, hogy van újrakezdés, hogy van kiút a gyászból, a szomorúságból, hogy Jézus feltámadt. Máriában érzékeny asszony lélek ez nagyon hamar megtörténik. És egyből el tudja hinni, és tud bízni az Úrban, és ezért megy a többi tanítványhoz. És amikor olvassuk tovább a történetet, akkor azt várnánk, hogy a mondat úgy folytatódik, hogy a tanítványok örvendeztek, Mária nyakába borultak, és most már örömükben hullottak a könnyeik, ahogy egy népmesei fordulatba ez bele is illene. Azonban Márk evangéliumában és más evangéliumokban nem ilyen a folytatása a mondatnak. Mert így hangzik a mondat. Amikor ezek meghallották, hogy ő él, és hogy Mária látta, nem hitték el. Értjük ezt? Nem hitték el? Ott vannak a tanítványok egy helyen. Sírnak, keseregnek, Jézust gyászolják. És akkor megérkezik valaki. Megérkezik az egyik leghűségesebb asszony tanítvány, és azt mondja, hogy nincs értelme a gyásznak, mert Jézus feltámadt. És erre nem az történik, hogy tanítványok megkönnyebbülten, tényleg, mintha az ő szívükről is lehengerítették volna azt a képzeletbeli követ, örvendezni kezdenek, hanem mintha semmi nem történt volna, folytatják tovább a gyászukat. Miért van ez vajon? Az egyik lehetséges magyarázat az, hogy akkoriban a kor zsidó jogi felfogása szerint kívánatos volt, hogy legalább két férfi tanú legyen ahhoz, hogy egy igazságot elfogadjanak igazságnak, hogy egy tényt elfogadjanak igazságként. És nyilván Mária egyedül volt, nyilván nő volt, és talán éppen ezért nem fogadták el az ő bizonyság tételét. Nagyon érdekes a történet folytatása, mert Jézus, mint aki valószínű mindezt tudta, hogy ne tudta volna, és látta a tanítványok keserűségét, megjelenik Mária után két férfinek, két emmausi tanítványnak, amelyről Lukács evangéliumában 24. fejezete bővebben ír. Ők már férfiak, ők már ketten egyszerre ugyanazt látják, Jézus feltámadt. Rájuk már a szigorú jogi mérce alapján sem lehet azt mondani, hogy nem elégséges a bizonyításhoz. És ekkor már talán várhatnánk a történet folytatását pozitív irányba, de azt írja az alapigénk, hogy miután ezek is elmentek és megvitték a hírt a többieknek, nekik sem hittek. Hiába van már a három tanú, hiába vannak a hiteles, hűséges tanítványoknak a megbízható szavai, a tanítványok nem képesek kiszabadulni az örök eszméjükből. Nem képesek kiszabadulni a meggyőződésükből, hogy Jézus meghalt, és ez megváltoztathatatlan. Nem tudják elfogadni, hogy másképpen is mehetnek a dolgok, mint ahogy a mi saját magunkba temetkező emberi gondolkodásunk ezt elképzeli. Hiába mondják nekik az ellenkezőjét, hiába vannak itt a hiteles tanuk, továbbra is gyászolnak. Ezért gondolhatjuk, hogy gyászuk középpontjába nem az Úr Jézus állt, nem az, akit elkísértek és eltemettek, hanem önmaguk. Önmaguk sajnálata. Milyen szerencsétlen vagyok. Ez is csak velem történhet meg. Csak én lehetek ilyen pehes. Ismerősek lehetnek ezek a gondolatok életünk kisebb nehézségeiben is. És bármilyen kicsikek is nehézség jön, az ember egyből elkezdi sajnálni magát, eltemetni. És hiába jön egy tanú, hiába jön még két tanú, és állítja, hogy Jézus él a tanítványoknak, semmi sem használ. A tanítványokat semmi sem rendíti meg az elkeserítésükbe. Ők minden tények ellenére továbbra is gyászolnak. A bibliai történet fényében vizsgáljuk meg saját élet problémáinkat. Vizsgáljuk meg azt, hogy mi hogyan kezeljük ezeket a nehézségeket. Hogyan kezeljük azokat a keserűségeket, amelyekben, mint valami mélytengeri árok felett hosszasan lehorgonyzunk. És hiába mondja sok mindenki, hogy van megoldás, és hogy nem is olyan nagy ez a probléma, és hogy van kiút, ezeket a szavakat meg se halljuk. Pedig gyakran ő szólít meg bennünket. Ő szólít meg, aki megjelent Magdalai Máriának, aki megjelent a másik két tanítványnak. Itt vagyok. Veled vagyok. Feltámadtam. Kell-e ennél több? Itt vagyok az Isten tiszteleten. Itt vagyok családi életedben. Itt vagyok a munkahelyeden. Miért nem nyílsz már meg felém? Miért nem hallasz meg a csendességben? Miért gyászolsz és keseregsz nagy és kis dolgok miatt egyaránt? És miért panaszkodsz, amikor nincs okod rá? azt imádkozott, hogy minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. Hiszed ezt? Hinned kellene, mert megkapod a betevőt minden napon. Beteg vagy? Próbáltad-e elkerülni? Próbáltad-e kijavítani a hibát, ami a betegségedhez vezetett? Vagy sokkal egyszerűbb, megoldatlan életed felett keseregni és önmagadat beletemetni a keserűségbe? Krisztus mindannyiunknak mondja, akik hajlamosak vagyunk erre, hogy feltámadtam. Érted? Támadtam fel. Jöjj velem! Ez az ember élet egyedüli megoldása. Támadj fel velem az új életre. Jöjj ki a síralomházból, amit magadnak építettél. A panaszt váltsa fel a hálaadás, a sírást, az örvendezést, a gyászt, a megváltottak boldogsága, az elégedetlenséget, a gondviselésbe vetett hit és bizalom. Végül hadd idézzek egy Zsoltárt, amely egy győzelmi ének. Egy olyan győzelmi ének, amely nyugodtan ráillik az Úr Jézus Krisztus feltámadására, de azoknak a feltámadására, akik lelkiekben, az ő életükben, életük mélységeiből, mint egy árból felbuknak, és az Úr Jézus kiemeli őket onnan. Ez nem más, mint Dávid győzelmi éneke, abból az időből, amikor Saul kezéből megszabadult. A 18. Zsoltár válogatott verseit idézem. Szeretlek, Uram, erősségem! Körülvettek a halál kötelei, pusztító áradat rettent engem, a sír kötelei fonódtak rám, a halál csapdái meredtek rám. De Isten lenyúlt a magasságból, és fölvett. A nagy vizekből kihúzott engem, rám törhetnek a veszedelem napján, de az Úr az én támaszom. Tágas térre vitt ki engem, megmentett, mert gyönyörködik bennem. Isten ruház föl engem erővel, ő teszi tökéletessé utamat, olyanná teszi lábamat, mint a szarvasoké, magaslatokra állít engem. Amen. Úr Jézus Krisztus, Istennek báránya, ki meghaltál és föltámadtál a mi életünkért, megköszönjük ezt az utat, amelyet bejártál. Megköszönjük az utat, amely nagypénteken keresztül elvezetett a végső és a legmélyebb pontig, és aztán feltámadtál húsvét hajnalban. Megvalljuk, Istenünk, hogy a mély pontokig gyakran mi is eljutunk. Gyakran megérezzük az élet súlyát, a nehézségét. Gyakran azt gondoljuk, hogy ezek a súlyok elviselhetetlenek, hogy nagyon mélyen vagyunk, és nagyon nehéz a mi sorsunk, és kesergünk, sírunk, bánkódunk. De köszönjük, hogy felragyogsz. Felragyogtál Magdalai Máriának, az Emmausi tanítványoknak és sok más tanítványnak is a te feltámadásod után. És köszönjük, hogy a mi szívünkben is felragyogsz. Köszönjük ezt a fényt, amely éltet bennünket, amely kiemel a mi nyomorúságunkból, megszabadít bűneinktől, tisztává teszi a mi lelkünket. És úgy láthatunk mindent, mint ami a te teremtésed, amelyben minden csodálattal tölt el. És téged áldunk, magasztalunk és imádunk. Imádjuk a te háromszorosan szent nevedet, Istenünk. És így nem csak magunkért a mi életünket szeretnénk te eléd vinni, hanem a családi életünket. Légy jelen közöttünk. Te légy láthatatlanul, de hathatósan velünk, szeretettel, egymásra való odafigyeléssel. Áld meg a gyülekezetünket, és áld meg a gyülekezeteket. Imádkozunk népünkért, adj feltámadást, lelki megújulást, Úr Jézusunk. És kérünk, légy azokkal, akik gyászban vannak, akik gyász vagy egyéb más fájdalmat hordoznak az ő szívükben. Elvesztettek valakit, elvesztettek valamit, és ez nagyon fáj. Kérünk, így vigasztalj meg emberéleteket, így erősíts meg betegeket, így légy azokkal, akik próbák előtt állnak, akik úgy gondolják, hogy nehézségek várnak rájuk, és egyedül nem képesek átvészelni ezeket. Te légy a mi erőnk, örömünk és megváltásunk. Amen. ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.